Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt, jó volt.
Sziasztok!
Ez itt a Mesélj Anyukám,
az Éva magazin minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak, és nem csak anyákat érintő témákról.
Én Zubor Rozi vagyok.
Én Andrész Timi.
Én pedig Lugosi Dóri.
Vágjunk is bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk.
Egy hét bölcsi, két hét otthon. Két hét ovi, egy hét otthon. Minden édesanyja jól ismeri ezt a sormintát, amiben a közösségben töltött napokat betegségek váltják fel. Nem egyszerű az ősztől tavaszig terjedő időszak.
Nem egyszerű. Pláne most a pandémia alatt, amikor a legkisebb köhintésre, tüsszögésre is hazaküldik a gyerekeket. A szülő pedig széttárja a kezét, hogy akkor most mit tegyen, menjenek orvoshoz, vagy elég a meleg tea és a plusz vitamin forrás.
Hogyan készítjük fel a gyerekek immunrendszerét? Hogyan küzdjük le leggyorsabban a betegségeket? És mikor szükséges meglátogatnunk a doktort? Ezekre a kérdésekre segít megtalálni a választ dr. Lengyel Boglárka, gyermekorvos.
Nagyon sok tényezőtől függ. Az, hogy egy közösségbe járó gyerek, az miért betegszik meg? Nyilván az evéstől is, nagyon nagy részben, hiszen már a Pasteur is megmondta, hogy a táptalaj a lényeg. Tehát cirkulálhatnak itt kórokozók, bombázhatnak bennünket sok mindennel, de hogyha a táptalaj, vagyis a testünk, az nem alkalmas arra, hogy megtelepedjen rajta a kórokozó, akkor nem fog csinálni semmit. Lehet, hogy az egyik gyerek azért betegesebb, mert annyira stresszes az otthoni légkör, lehet, hogy tök steril, de ott veszekednek a feje fölött, ott megy a kard ki kard be. Nyilván, hogy szorong. Az ő stressz hormonjai az egekbe vannak, és az ő szervezet ezért lesz fogékony.
Ez egy iszonyatosan nagy feszkó, és ez mindenkinek. Mert hogy oké, hogy mindenhol azt mondja a főnök, hogy jó a gyerek az első, de azért amikor 2 hónapból 8 hetet beteg a gyerek, akkor már ott a 6. hét környékén a munkáltató is szívja a fogát, hogy na, megint beteg a gyereke. Na tegye föl a kezét, akinek van otthon beteg gyereke.
2 is.
Veszi szünet van.
Pont a szünetben. Mekkora pech. Nem nagyon lehet sétálni, gyalogolni szobafogságban. És milyen tünetek vannak? Milyen
hát,
jellemző?
Főleg ilyen hurutos megbetegedés. A kislányom, ő 5 éves, ő neki nagyon erős. Nagyon erős az immunrendszere. És ő életében talán egyszer volt lázas, és rajta nagyon gyorsan átmennek a betegségek, 2-3 nap, és már nincsen semmi problémája. A kicsi viszont, ő 2 éves, ő nagyon-nagyon ilyen hörgős, hurutos mindig. Úgyhogy olyan, mintha ráragadna a nagynak is a betegsége.
Akkor te is látod, hogy mind a két gyereked másképpen
igen.
Viseli a betegségeket. Más tünetekkel, van, aki hosszabb ideig beteg, van, aki rövidebb ideig beteg. Igazából van egyfajta kórokozó, amit nagyon nehéz most megmondani, hogy milyen kórokozó kering a gyerekek között, de van egyfajta, tételezzük fel, hogy egy családon belül ugyanaz, fertőzi az embereket, de mindenkinek más és más tünete van. Ez azért van, mert teljesen különbözőek vagyunk, bár a genetikai állományunkban nagyon hasonlóak vagyunk, de valójában a reakcióinkban, a sajátságainkban nagyon-nagyon különbözőek. Akkor, amikor egy gyerek azt látjuk, hogy az egyik betegségből a másikba esik, nem mondhatjuk egyértelműen azt, hogy nem jól működik az immunrendszere. Az ő immunrendszere úgy működik, ahogy működik. A másik gyereké, aki viszont magas lázzal, de rövid idő alatt véget, akinél véget ér a betegség, magas lázzal, de rövid idő alatt, az ő betegsége meg olyan, de rá sem mondhatjuk azt, hogy az ő immunrendszere erős vagy erősebb. Rá jellemző. Az sem jó, de most ezt tegyük idézőjelbe azért a jót, hogy ha valaki sosem beteg, mert az is az immunrendszernek egyfajta furcsa működését jelzi. A furcsa működés az azt jelenti, hogy nem igazából reagál, vagy lassabban reagál a fertőzésekre, és valahogy úgy elmennek mellette a kórokozók. Akkor, amikor egy gyerek az egyik betegségből a másikba esik, ott viszont egy túlreakció van, és arra sem mondanám azt, hogy jó vagy rossz, mert nem minősíthetjük ezt, csak másképpen. De annak én nem örülnék olyan nagyon, hogyha a gyerek nagyon ritkán és enyhe tünetekkel beteg. Mert ez a reakció készségét kérdőjelezi meg, vagy arra kéne figyelni, hogy vajon az immunrendszere tud-e reagálni arra a kórokozóra, vagy nem tud, és akkor így igyekszik elmenni mellette.
Milyen érdekes. Hogy egyébként én anyukás csoportokban emlékszem, amikor megszületett az én kisfiam, akkor mindenhol azt olvastam, hogy én 3 évig szoptattam most a szoptatásra, és nem volt beteg soha a gyerekem, és hogy az a, nagyon sokszor azzal, nem tudom, hogy vágnak fel anyák, hogy hát az én gyerekem soha nem beteg, és akkor itt van most ez, amit te mondasz, hogy igazából nem biztos, hogy az a, tehát hogy nincs olyan, hogy jó, hogy most az a jó, hogyha betegeskedik, meg az a jó, hanem hogy vagyunk, és hogy ő neki hamarabb reagál az immunrendszerre, ő neki meg kevésbé. De hogy édesanyák képesek ezzel felvágni, hogy az én gyerekem soha nem beteg.
De akkor most bele kell vennünk a gondolatmenetünkbe azt, hogy van sok gyerek, akit 3 éves koráig szoptatnak. De az 1 éves korig való szoptatás is, meg a 1/2 éves korig való szoptatás is, az extra védelmet ad a gyereknek az anyatejen keresztül. Tehát akkor megkapja, sőt, amikor megszületik, akkor megkapja az anyai ellenanyagokat. Tehát az kitart több hónapon keresztül. Jönnek, bombázzák őt a kórokozók, de megkapja az anyától az ellenanyagokat, és ezért nem lesz beteg. Akkor, amikor az immunrendszere már önállóan az anyai ellenanyagok nélkül, a kapott anyai ellenanyagok nélkül működik, akkor tudjuk megítélni azt, hogy ki ő valójában. Amikor már észhez tér a saját csontveleje, működik a mája, a lépe, a saját immunrendszere reagál majd a megkapott kórokozókra. Elég hosszú ideig az anyai ellenanyagok védik őt, tehát ezért kell feltételesen nézni azt, amit mondasz, hogy sosem beteg, hát persze, hogy nem beteg, szerencsés esetben nem beteg az első 1 évben, vagy 1/2 évben, vagy akár 2 évben, mert a szoptatott például, és kora újszülött korától kezdve szoptatott, és csomó ellenanyagot kapott.
Akkor ebben lehet igazság.
Lehet, igen, csak azt kell megnéznünk, hogy mit is eszik ez a gyerek. Tehát, hogy mit kap. Mit kap az anyatejjel. És akkor már más a vetülete a dolognak. De egyértelműen azt nem lehet kimondani, hogyha a gyerek soha nem beteg, és nem nézzük meg azt, hogy melyik időszakát, melyik életszakaszát nézzük, hogy az jó. Vagy az, hogy az nagyon gáz, hogyha most egyik betegségből a másikba esik. Mert meg kell néznünk azt, hogy ő volt-e szoptatott, mit kap enni, és mit kapott enni, mondjuk csecsemőkorában, vagy mit kap most. Mert hogyha teli van tömve mindenféle fölösleges tejtermékkel, ami nem túl megfelelő, akkor, hogyha megnézzük az öröklött genetikai hajlamait, tehát az allergiára, mint komplex betegségre való hajlamát nézzük, és ezt a gyereket tömik mindenféle feldolgozott étellel, meg azt mondják, hogy de hát nagyon szereti a túrórudit, és akkor mi ne adjunk neki, és akkor minden nap megeszik túrórudikat, meg sajtos tejfölös tésztát, meg nem tudom mit még, akkor viszont túl van stimulálva, tehát túl sok az a fehérje, amit nem tud feldolgozni, ott van egy családi öröklött hajlama, és akkor persze, hogy egyik göthös betegségből a másikba esik. Na, szóval tovább bonyolítottam.
Igen.
De látom az arcodokon, hogy ez most így kicsit zűrös lett, de szerintem nem. Ez tök egyértelmű, nem?
Igen, így, ahogy elmondod, az egyértelmű, csak amikor édesanyák leszünk, akkor ezt senki nem mondja el nekünk.
Na hát ez a baj. Mert hogy erről kéne szólni a családtervezésnek is, meg a várandós gondozásnak is, meg az első évnek is, amikor találkoztok a védőnővel vagy a doktorral. És most lehet, hogy kicsit előre szaladok, de ez az időszak meg aztán végképp nem kedvez, ez a covidos őrület annak, hogy leüljünk, és akkor ezekről lehessen beszélgetni. Korábban se volt meg rá a lehetőség, mert akkor meg 6 percenként láttam egy gyereket a betegrendelésen, de tényleg így volt. Most mire elég 6 perc? Jöjjön be, jó napot kívánok, vetköztesse, öltöztesse föl, igen, megkérdezem. Semmire nem elég 6 perc. De a tanácsodáson a negyed óra sem. Úgyhogy most én úgy döntöttem, hogy én fél órás tanácsadási időpontokat adok, mert én is nagyon ideges voltam, hogy már a következő anyuka ott volt az egészséges gyerekével, és gyűjtögette a kérdéseit, meg az anyuka is iszonyatosan feszült volt, mert már nézte az ajtót, hogy mikor fognak kidobni, mikor kell kimenni. Hát nem kell kimenni, mert fél óra azért elég.
Igen.
Az előző 6 perchez betegrendelése, meg a 4 óra korábbi egészséges tanácsadáshoz képest. És akkor kevesebb időpontot adunk, de nem tudok úgy kimenni. Most már tényleg én 30 sok évet csinálom ezt, és annyi sok frusztrációt megéltem, és annyi sokszor elhitették velem, hogy ez a rend, és ezt így kell csinálni, mert ezt így szoktuk. Hát nem így fogom szokni ezen túl, mert már nem bírom elviselni ezeket a frusztrációkat, ami, vagy egyre kevésbé, ami bennem így jelentkezik, azért, mert tudom, hogy állandóan az órát kell néznem, és nincs elég idő ilyesmiket elmondani.
Egyébként ez annyira fontos, és annyira jó, hogy még vannak ilyen gyerekorvosok, és ti tudjátok, hogy én például most elköltöztem a 3. kerületbe, én a 10. járok vissza a mi gyerekorvosunkhoz, pont ezért, mert hogy ő is ilyen, hogy nem dob ki 6 perc után, hanem ő neki a 2 órás rendelési ideje az 1 órával előbb kezdődik, és már tudják az anyukák, hogy a mi doktornőnk 1 órával előbb bent van, és 1 órával később minimum végez, mert hogy ő bármi van, hogyha csak kicsit lázas a gyerek, akkor jó anyuka is vetköz, és átolt szettig mindent, tehát néz, és mindent megkérdez, és nem tudom, pont ezért, mert hogy 6 perc az nem elég arra, hogy most te rájöjj, hogy akkor mi is lehet ebbe a gyerekbe, meg átbeszélni, hogy jó, és akkor anyuka. És ez is például, amit mondtál, ez, hogy szopizik-e, meg mit eszik a gyerek. Pont a napokban beszélgettem valakivel, akinek azt hiszem nem szopizós gyereke van, és mondta, hogy neki tök rosszul esik, hogy mindenhol megkérdezik, hogy anya teljes baba-e. És hogy mondta, hogy kicsit nem mindenki tudja ezt úgy feltenni, ezt a kérdést, tudod, és akkor mondta, hogy így, hogy már nagyon rosszul érzi magát, hogy mindenhova úgy megy, hogy föl fogják tenni ezt a kérdést, és hogy neki minden alkalommal el kell mondania, hogy nem sikerült anyatejjel táplálnia, de akkor most már ezt én se tudtam, hogy ez ennyire ilyen komplexen fontos minden, még egy betegség miatt is, később is, hogy akkor anyatejes volt-e vagy sem.
Igen, az nagyon fontos, hogy kérdezünk.
Igen.
Van-e benne együttérzés, vagy felmentés? Én például nem tudtam sokáig szoktatni a gyerekemet. Uh-huh. 4 hónapnál tovább egyiket se. És teljesen meg tudom érteni, hogy milyen szörnyű az, amikor állandóan ezzel vegzálnak. Ez olyan, mint a várandóság alatt ráállítanak a mérlegre, nem? Nem akarok ráállni a mérlegre, nem. Most bakancsban vagyok, meg téli kabátban, és cipőben, téli kabátban ráállítanak a ráállítottak, most magamról beszélek, a mérlegre, és mire a gyerekem megszületik, addigra nyár lesz, és akkor meg már nem téli kabát lesz rajtam, és akkor most akkor ez itt micsoda? Tehát azt mondják, hogy én kieszem a hűtőből az összes ennivalót, és azért vagyok ilyen kövér, nem kövér vagyok, csak az egész menet felszerelés rajtam van. Ami meg az idő rövidsége miatt nem engedi meg, hogy levetkőzzek. Gyorsan csak álljon rá, de hát ez nem így működik. És itt is így van, hogy én azt hiszem, hogy én elég együttérzően tudom kérdezni, hogy tudott-e szoptatni, mert én se tudtam. És ezt tudom, hogy ez... De meg kell kérdezni. Igen. Ez olyan, mint hogy mikor menstruált utoljára. Uh-huh. Szóval meg kell kérdezni egy nőgyógyásznak. Ezt nekem is meg kell kérdezni, de hogyha azt mondom, hogy nagyon jó, legalább 3 hónapig is kapott anyatejet, tehát akkor már megvan a föloldozás. Nem azt mondom, hogy miért nem egy évig, meg miért nem még mindig, és akkor jön ez a mantra, és akkor a végén szerencsétlen anyuka eltűnik a sárban. Nem ez a cél. Hanem az, hogy azt mondjam, hogy jó, oké, ez nagyon jó, addig tudtad, de akkor most gondoljuk meg, hogy hogyan legyen tovább.
Uh-huh. És hogyan legyen tovább?
Hát nagyon ésszel kell etetni a gyerekeket, nagyon. De nehéz is. Azért, mert vannak ilyen sztereotípiák, hogy tehát a növények megvásárlása az drága. Tehát, hogy sokba kerül, hogy valaki sokféle növényt vegyen, vagy gyümölcsöt, zöldséget nevezzük így, nyáron. Hát persze, hogyha bizonyos multikban akarjuk megvenni, akkor lehet, hogy sokba kerül, mert ott sok-sok embert kell kifizetni abból a pénzből, ami végül árként rákerül a cédulára a gyümölcs zöldség mellett. De én annyira örülök neki, hogy vannak ilyen vásárlóközösségek, meg szülőközösségek, ahol igyekeznek segíteni a vidéki gazdáknak, és onnan hozzák be. És sokkal kevesebb árért. Nem kell biozöldséget venni a gyereknek. Elég, hogyha az a zöldség, az nem vegyszerezett talajból nő. Elég ennyi, és minősítés se kell. Csak legyen egy olyan gazda, vagy egy olyan csoportosulás, akik úgy termesztik a zöldséget, gyümölcs, nem nyomják teli vegyszerekkel, mert hiszen ők a saját gyerekeiknek is azt adják. És hogyha a saját, mert ez egy alaptézis szerintem, legalábbis nekem az, hogy amit a saját gyerekeimnek nem tennék, azt nem teszem a másénak sem, vagy nem javaslom másnak sem. És innen már be lehet szerint. Tehát ez abszolút tévhit, mert az milyen drága. Tehát a gyerekeknek az étkezése, ez növényi alapú elsősorban, a hozzátáplálásról beszélünk, meg később is, meg gabona alapú. Persze van egy olyan elfogadott dolog, hogy tejterméket is kell adni, módjával. Igen, mert ebben a világban élünk, és nem kell kikotorni a gyerek szájából, hogyha azt bevette, a nagyszülőknél megette, vagy egy társától kapta, vagy húst kapott, vagy májat kapott. Hát kapott. Én ugyan nem eszem húst, tényleg lassan 15 éve, meg a májat se eszem meg most már tejet se, meg tejterméket se, de ez én szabad választásom. A gyerekre nem lehet ezeket ráerőltetni erővel. Lehet egy utat mutatni neki, de a gyerek szervezete az nem olyan, mint egy felnőtti, nem úgy működik, sokkal kevesebb a tartaléka. Ez nem azt jelenti, hogy egy éves kor előtt tejterméket kell adni neki, mert akkor fehérje hiányban meg fog halni. Tehát az ésszel tervezett étrend az erről szól. Alapvetően növényi eredetű, a hozzátápláláskor az étkezés. És gabona alapú, aztán, hogyha kap hozzá, mert a szülő úgy dönt, hogy ad hozzá tehéntejet, akkor ad hozzá, de a mérték a lényeg. A mérték. Tehát azt látom, hogy a gyerekre, amikor azt mondja a védőnő, hogy egy éves, és már, vagy most már előbb is javasolják a tejtermékeket, de egy éves kor után valahogy így elszabadulnak az indulatok, és akkor rádül a tejbolt a gyerekre, az nem jó. Tehát ott kéne a mérték. Mindent ehet, ugye ez a bűv szó hangzik el, most már egy éve sem volt mindent, de hogy ehet mindent. Nem ehet mindent. És hajmeresztőni, hogy miket adnak a gyerekeknek. És akkor ennek a sornak a közepén végén, mondjuk 3 éves koron ott a kóla. Agyrém. Tényleg, agyrém.
Jézusom, Úristen, én attól rosszul vagyok, amikor kicsi gyerekeket látok, és látok az ismeretségi körömbe is. És én nekem mindig az jut az, hogy ha vendégeket hívunk, akkor mindig szokott lenni egy kóla, és akkor a végén utána én a WC-t takarítom ki azzal, mert tök jó vízkioldó. És hogy valaki megitatja a kólát a gyerekével.
Volt olyan, hogy a gyerekeim mentek általános iskolába, és mentünk föl a lépcsőn, és előttünk ilyen kis szatyorkába az 5. gyerek így billegtette a kólát, és akkor úgy lezúdult a függöny a szemem előtt, hogy atya, úristen. Tehát olyan, mint a kávézna folyamatosan.
Hát az energiaital is ugyanez, hát ami most, igen. Hogy az is 5. simán is jelent az energiaital.
Meg az a teákat, katasztrófa, ezek a üveges teák, vagy műanyag üveges, vagy flakonos teák, igen.
Viszont akkor, hogy így rátérjünk a jelenlegi állapotra, hogy ugye most jövünk bele abba, hogy egy hétig intézményben van a gyerek, tegyük föl, hogy jól van, és utána 2 hétig megint otthon, hogy gyakorlatilag kimondhatjuk azt, hogy ha egy kicsit jobban odafigyelnénk arra, hogy mit tesznek a gyerekeink, hogyha egészségesebben több növényt, meg több ilyen tápanyagdús ételt ennek, akkor lehet, hogy mondjuk ebben az időszakban kevésbé lennének betegek, vagy nem lennének annyira betegek?
Lehet, de ez csak egy tényező. Ez a helyzet, amiben most vagyunk, ez egy totál világfelfordulás. Tehát korábban is, hogyha kicsit ironikusan mondom, akkor csoda, hogy egy óvodás vagy bölcsödés gyerek túléli a gyerekkorát, mert ez régen is így volt, hogy az ember összetette a kezét, hogy de jó, vége van az óvodának, mert nincsen ez, hogy egyik héten beteg, aztán egészségesen visszamegy, a másik gyerek taknyosan megy, és tehát ez régen is így volt. Ez évtizedek óta így van, hogy az óvodában egymást fertőzik a gyerekek. Ez tényleg ilyen. Most a Covid, ez még rátett sok lapáttal erre, meg az előző maszkhordásos időszak is, mert lehet átkozni, lehet áldani a maszkot, de tényleg visszafogta. Visszafogta a fröcsögő nyálat, a taknyót, most nem baj, hogyha ilyen...
Nem.
Na, visszafogta, és nem is találkoztak a gyerekek egymással. Sem a középiskolások egymással, sem az általános, sem a bölcsődes, sem az óda. Senki, mert be voltak zárva. Aztán, amikor visszamentek, akkor kevesen voltak. Most meg mindenkit visszaengedtek. És ezek a gyerekek hozták a kórokozókat a saját családjukból, amik ott kerintek közöttük. Aztán, hogy mi történik az óvodában, azt még nem igazából tudjuk. Ott van a rengeteg gyerek, köpködnek egymásra, de hogy van az? Hogy ki kell menni az udvarra, ugye, és akkor kimennek az udvarra, nem tudjuk, hogy fölöltöztetik-e őket rendesen. Legtöbbször csak ráhagyják, hogy öltözzél, főleg a nagyobbakat, aztán több réteget vesz magára, vagy kevesebbet vesz magára, lehet, hogy ez csak az udvaron derül ki. Tehát azt sem tudjuk, hogy áthül-e a gyerek. Akkor, amikor kimegy. Nem tudjuk, én láttam, hogy a földhöz, vagy a padlóhoz közeli ágyakon fektetik a gyerekeket, közben, hogy legyen szellőzés, kinyitják rájuk az ablakot. És akkor cirkulál a levegő, és akkor szépen, mint a húzatba lennének. Úgy alszik a gyerek, lerúgja magáról a takarót, nyilván pizsamában van, vagy vékony ruhában. Tehát áthul. Tök más az, amikor kirakják őket az udvarra, mert akkor jól föl vannak öltöztetve. És akkor mondjuk itt a svéd modellt, hogy fantasztikus gyerekeket nevelnek ott, mert hogy kint altatják. Meg hogy a szabad levegő, meg a hűvös. Csak az tök más, hogyha egy meleg szobát kezdenek el hűteni, és ott így úgy amúgy vannak fölöltözve a gyerekek, és ráadásul ezek az óvis ágyak, alattuk is megy át a hideg, vagy az, hogy fő vannak öltöztetve több rétegben, és ki vannak rakva az udvarra, és csak az orruk meg a szájuk van kint. Tehát nagyon sok tényezőtől függ az, hogy egy közösségbe járó gyerek, az miért betegszik meg. Nyilván az evéstől is, nagyon nagy részben, hiszen már a Pasteur is megmondta, hogy a táptalaj a lényeg. Tehát cirkulálhatnak itt kórokozók, bombázhatnak bennünket sok mindennel. De hogyha a táptalaj, vagyis a testünk, az nem alkalmas arra, hogy megtelepedjen rajta a kórokozó, akkor nem fog csinálni semmit. És akkor most itt egy kicsit visszautalnék arra, hogy ugyanaz a kórokozó van, de mindenki másképpen éli meg a betegséget. Hát ez ezért van, mert más a táptalaj.
És egyébként a kisfiam nagyon válogatós, és alig eszik zöldséget, a burgonyán kívül alig tudok valamit becsempészni, ilyen zöldséges muffinokkal csalok, meg mindenféle turmixba elrejtem, a spenótot ilyenekkel csalok, de hogy észreveszi. A kislányom meg minden zöldséget, gyümölcsöt megeszik. Hogy ő mindig is mindent evett, a kisfiam meg válogatósabb, olyan, mint én voltam.
Na hát a táplálkozással ennek a táptalajnak a fogékonyságát tudjuk többek között befolyásolni. De nem csak a táplálkozással, hanem a lelkiállapotunkkal is. Hiszen az meghat a hormonrendszere, tehát az, hogy biológiából pszichológiát sem, pszichológiából biológiát sem. Ez így kavarog az egész. Tehát, hogy nagyon-nagyon összetett. Nem lehet egy dolgot mumusként kikiáltani. Lehet, hogy az egyik gyerek azért betegesebb, mert annyira stresszes az otthoni légkör, lehet, hogy tök steril, de ott veszekednek a feje fölött, ott megy a kard ki kardbe. Nyilván, hogy szorong. Az ő stressz hormonjai az egekbe vannak, és az ő szervezete ezért lesz fogékony.
Hát, és pláne ugye ez a betegség dolog, ez ilyenkor, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de hogy én saját magunkon a férjemmel látom, hogy ez innentől kezdve kb. Így vasárnap esténként így látom a férjemet, hogy így összenézünk, hogy jó, oké, senki nem beteg, holnap mehetünk dolgozni. Mert hogy bárki bármit mondhat, de hogy az, hogy szeptembertől kb. Ilyen március-áprilisig, sőt, most már azért a május is még elég hűvös szokott lenni, hogy így kicsit kitolódtak az évszakok, minden szülőben az van, hogy akkor hány hetet tudok dolgozni, hányszor marad otthon a gyerek, mert hogy ez egy iszonyatosan nagy feszkó, és ez mindenkinek. Mert hogy oké, hogy mindenhol azt mondja a főnök, hogy jó a gyerek az első, de azért amikor 2 hónapból 8 hetet beteg a gyerek, akkor már ott a 6. hét környékén a munkáltató is szívja a fogát, hogy na, megint beteg a gyerekem. És ez biztos, hogy kivetül a gyerekekre, ez nagyon durva, hogy ezt mondod.
Igen. A másik, ami még eszembe jutott, az óvodai létszám, a csoport létszám. Tehát, hogyha 20 hány fősek a csoportok?
25 fő.
25. Ez
mi egy állami óvodába járunk, 25 fő.
Ez rengeteg. Nagyon sok. Nagyon-nagyon sok gyerek.
És kicsi egymás, szobában is
igen,
vannak.
Igen, egymás hegyén hátán. Egyszer folyatok meg, de kézfertőtlenítés vagy van, vagy nincs, de nem is az a lényeg, kézmosás a lényeg. Mossa meg a kezét. Aztán, hogyha összeköpködik egymást a gyerekek, mert tényleg összeköpködik, egyik tüsszög, a másik töröli az órát, a hajára keni a ruhát, aztán utána egymás mellett vannak, összedugják a fejüket. Amit még észrevettem régen, hogy az ágyneműket is úgy halomba. Most hogy van az alvásos ágyneműknek a tárolása?
Nem tudom sajnos, mivel ugye nem láthatunk igen. Be a rendszerbe, úgyhogy nem tudom.
Mert hogyha, most képzeljétek el, és hogy cserélitek az ágyneműt? Tehát mikor kell tisztelni?
Nem mi cseréljük.
Ők cserélik?
Igen.
Akkor én még az antivilágban voltam, mert akkor még nekünk kellett mosni, és
nálunk 3 hetente küldik haza, és nekünk kell kimosni.
Három
hetente.
Na, ez durva. Most képzeljétek el, minden áldott nap ott fekszik benne, mondjuk 2 óra az alvás idő.
Igen.
Ott lihegi, folyik rá minden. És akkor utána ezt így összecsomagolják, vagy nem tudom, mit csinálják, és akkor így berakják. Lehet, hogy az ágyneműket rakják egymásra, vagy lehet, hogy vannak olyan ágyak, amiken rajta marad az ágynem, és úgy rakják egymásra, aztán ráhúzzák a függönyt. Tehát ott azért ott mégiscsak megy valami víruskommunikáció, vagy valami, nem?
Igen. És akkor van, hogy beküldöd az egészséges gyereket, aki szerdára már újra beteg lesz, mert gyakorlatilag visszaküldöd a vírusok közé.
Hát igen. Vagy a másik, hogy vajon mindenki a saját poharából iszik-e? Mert ott vannak műanyag poharak, ugye?
Most a Covid-nak köszönhetően nálunk mindenki a saját kulacsából ihat csak, és minden nap hozzuk, visszük, és töltjük a vizet, úgyhogy mindenki a sajátjából. És egyébként nagyon nehéz ez a Covid időszak, és mondjuk most múlt hónapban is, meg most is betegek a gyerekeim, de ezt leszámítva az előző évben alig volt beteg a csoport. Azért, mert senki nem engedte be a tüsszögő gyereket, az orrfolyásosat, és azért korábban egyfolytában csak hőemelkedése van, bevitte a gyereket pont a munka miatt. Csak egy kicsit köhög, csak egy kicsit folyik az orra, ez még nem sárga váladék, ez még nem zöld, ez csak fehér, csak vizes, csak bevitte az óvodába. Most nem viheti be, mert hazaküldik.
Igen. De én ezt látom a felnőtteknél is, hogy régen, de cáfoljatok meg, ha nem így van, de én így láttam, vagy így tapasztaltam, hogy a felnőtt, hogyha náthás volt, vagy lázas volt, akkor begyógyszerezte magát, és bement a munkahelyre, mert nem lehet hiányozni.
Persze. Igen. Betegen is ott ültünk.
Igen.
Nem kérdés.
Amikor már nem, kb. Így taxival tudtak csak hazaküldeni, akkor mentél haza, mert igen, így ráfolytál a gépedre.
Igen, és igen, én is emlékszem, hogy amikor kórházban dolgoztam, úgy dolgoztam, hogy lázas voltam, bementem az orvosi szobába, egy kicsit lefeküdtem, ott rázott a hideg, aztán utána szóltak, hogy ki kell menni, akkor kimentem, és arra az egy órára, fél órára próbáltam összeszedni magam, és ez volt szombat-vasárnap, aztán hétfőn elmentem a röntgenbe, és kiderült, hogy tüdőgyulladásom van. Szóval így dolgoztunk mi is. Tehát, és akkor ez a hirtelen váltás, hogy amit eddig lehetett, azt most ugyanolyan erővel nem lehet.
Igen.
És akkor mi van itt? Hogy akkor most, ami eddig egyértelmű volt, az most fordult, és már nem az van? Uh-huh. Ez nagyon nehéz ehhez alkalmazkodni, nagyon nehéz érteni, hogy megváltoztak a szabályok. Na de hogy ennyire.
Igen.
Tehát egy megkockáztatok, ezért tök skizofrén helyzet.
Igen. Abszolút.
Nagyon durva, de így van. Tehát nagyon észnék kell lenni ahhoz, hogy talpon lehessen maradni testileg is, meg lelkileg is.
Igen. Egyébként nekem az is eszembe jutott, hogy ezzel a beküldöm, hogy úgy, hogy csak kicsit köhög, meg nem tudom mi dologgal, hogy ugye állandóan itt a angliai példát hozzák, hogy ott az van, hogy ott taknyuk nyáluk egybe folyik, állítólag a gyerekeknek, nem tudom, sose éltünk kint, de hogy ott meg állítólag ez van. Hogy mert hogy a gyerek úgy is beteg lesz, és hogy ez teljesen normális, és hogy ez ilyen jó folyamat, hogy csak erősödjön az immunrendszere, meg most tehát attól, hogy kicsit köhög, meg izé folyik az orra, hát az óvónéni is ki tudja neki fújni.
Uh-huh. Most erről két dolog jutott az eszembe, az egyik az, hogy volt egy nagyon kedves ismerősöm, aki állatorvos. És elmentek Angliába, és Londonban élnek, és egy ideig még visszajártak, és az apuka bevitte a gyereket az óvodába, és körülnézett, és akkor látta, hogy ilyen gyanúsan pirosak ezek a gyerekek, itt ilyen nagy rózsák az arcukon. Na, hogy rövid legyek, az apuka állatorvosként diagnosztizálta, hogy a csoportban skarlát van. Szóval, hogy ez
hiszem.
A... De. És jött haza, és mondta, hogy neki kellett azt megmondani, hogy itt valami gáz van, mert túl sok a pöttyös gyerek. Szóval ennyi a lazaságról. Az óvonők meg azt mondják, hogy ők nem azért vannak az óvodában, hogy orrot szívjanak, orrot töröljenek, köhögös gyereknek gyógyszert adjanak be.
Nem, hát gyógyszert nem szabad.
Mert hogy bevittek. Vannak, akik bevittek. Nem lázcsillapítót, hogy köptetőt. Az végül is nem olyan nagyon nagy gyógyszer, meg homeopátiás szert is, az sem van nagyon gyógyszer. És akkor így némely helyen így bevállalták az óvónők, hogy beadták. De aztán utána behúzták a féket, hogy nem, mert nem erre vannak. Jó az, hogy az orrát kitöröljék a gyereknek, az tök normális. Hát azért az nem, hogyha csorog a nyála, azt is letöröljük. Igen. Szóval sok tényezős dolog ez. Nagyon-nagyon nagy a puzzle. Sok darabból áll. És nehéz megmondani, hogy mi az igazi ok. Nincs igazi ok. Tényezők vannak, amik egymásra hatnak, és néha az egyik az erősebb, például, hogyha 25 gyerekből 12 taknyos, hát akkor az, hogy nem kéne bevinni, mert az olyan dózis a többinek, aki még nem, nekinek még nincs tünete. Szóval ez ilyen nehéz. Na, nehéz.
Igen, és akkor most az jut még eszembe, hogy görge tődik tovább a dolog, mert hogy arról beszélünk, hogy a gyerekek fertőzik meg egymást, de hogy ugye ott az óvónéni a mi esetünkben az egyetlen egy szem óvónéni, akit ugyanúgy megfertőznek a gyerekek, mert hát miért ne, hát ő is fáradt, ő is. Őnek is a feltétlenül van toppan az immunrendszere, és akkor ő is megfertőződik, és akkor ő is beteg lesz, és még ez az egy szem óvónénink se lesz. Nagyon durva. Nekem egyébként most ez az influenza elleni oltás a nagy dilemmám, hogy nem tudom erről ti, hogy mit gondoltok, hogy oltattátok-e valaha magatokat, illetve a gyerekeiteket. Mert hogy nekem most ezt mondják, hogy hát most nagyon kell, mert hogy most nagyon ki van éhezve ez a vírus, vagy nem tudom, lehet, hogy szakmailag te ehhez mit tudsz így hozzátenni, de most így nagyon, nagyon ezt kapom.
Hát én nem kaptam soha influenza elleni oltást.
Mm. Én se oltattam magam, sose.
Mi sem.
Nagyon sok gyerekkel találkozom, nagyon sokféle betegségen átestem, és folyamatosan nagyobb, kisebb-nagyobb dózisokban jönnek ezek a vírusok, és azt gondolom, hogy mi, az asszisztensemmel együtt már réges-rég immunizálódtunk, már mindennel szemben.
Hát azt mondjuk elhiszem.
Igen, akik gyerekosztályon kezdenek, azok átesnek húgyuti fertőzésen, kruppos köhögésen, tüdőgyulladáson, ezt én is végigcsináltam. Gombás bőrfertőzéseken mindenen. És utána már nem fog rajtuk semmi, szerintem.
Na, erre mindig nagyon kíváncsi voltam, hogy mi biztos a gyerekorvosoknak, meg ugye egyáltalán a házi orvosoknak,
valami titkos koktéljuk
van, amit reggelente megisznak, hogy bírják. Mert hogy nekem még sose volt egy olyan, hogy gyerekorvoshoz mentem, vagy házi orvoshoz, és azt mondták, hogy beteg. A legdurvább szezonban sem.
Hát lehet, hogy betegek, csak így hétvégére esik a betegség. Olyan nekem is volt, hogy szombat reggeltől vasárnap estig hánytam, aztán abban maradt. És utána a 10 perces utat megtettem egy óra alatt, de azért csak bementem. A COVID elején én el nem tudtam képzelni, hogy az a 25 darab, vagy mennyi volt a maszkból a gyógyszerszekrényben, hogy az valaha elfogy. Mert hogy nem hordtunk maszkot. Az influenza idején se. Ott ült a gyerek, mondtam, nyisd ki a szádat, és akkor persze, ahogy oda tettem a kanalat, azon a köhögött, és akkor itt szájból szájba mentek a dolgok. Volt, hogy azt hiszem pillámon lógott a...
Szép szakma ez a gyerek.
De volt olyan is, hogy a gyereket fogta az apuka, nem baj, hogy ilyesmiről beszél?
Nem.
Fogta az apuka az ölébe, de csak egy szem pelenka volt rajta. És akkor én meg úgy rakosgattam a endoszkópot innen-onnan, míg nem egyszer innen a fenék vájatából, a pelusból, mint a vulkán itt föltört a kaka, és én pont akkor néztem fölé. És akkor mosakodni kellett, és az apuka meg kiröhögött. Annyira ciki volt. Kiröhögött. De volt olyan, hogy egy ilyen fehér indiai, ja, mert hogy én nem szoktam köpenyt hordani, meg ilyen védőfelszerelés, de most majd fogok. És akkor volt egy nagyon szép indiai fehér blúz rajtam, és akkor megint egy ilyen toroknézés volt, csak így közeledtem, és abban a pillanatban jött a hányás, és így bele a ruhám ujjába, képzeljétek. És akkor ilyen sztoikus nyugalom, egy levetköztem, kimostam, nyár volt, nem volt másik ruhám, és visszavettem. Hát ha mi ez, ha nem immunizálódás? A bőrön keresztül, szememen, számon, mindenen keresztül. Így megy ez. Szerintem a bölcsődében dolgozók meg az óvónők is előbb-utóbb ugyanezt megszerzik.
Igen.
Mert ők aztán mosnak ott mindent. Összehányt mellékhelyiségeket, összekakilt WC-ket, gondolom, hát, hogy ott beleget besegíteni.
Igen, igen, igen. Igen.
Szóval nincs elixír, hanem ez.
És akkor ez az immunizálódás, ez valahol a gyerekekre is igaz lehet, hogy mondjuk egy óvodás korban végigmennek ezen, és mondjuk az én iskolás nagyfiam már ezért nem beteg, mert addigra már...
Így van.
Mindenem.
Így van. Így van. Aztán vannak olyan különleges óvodában passzálódó vírusok, vagy kisgyerek közösségben, amit viszont, hogyha behoznak egy családi közegbe, a felnőttek nem védettek már, és akkor leteríti. Ilyen a rotavírus. Ez szokott lenni. Sokféle törzse van. De a rotavírus törzsek csinálnak ilyet, hogy aztán a szülők is úgy megbetegszenek, hogy a gyerek egy-két nap alatt túl van a fosás hányáson, és akkor a szülő meg azt se tudja, melyik felével forduljon a WC-hez, mert napokig hasmenése van meg.
Ja, amikor bölcs is lett a kislányom, akkor behozta. Annak ellenére egyébként, hogy ő rota ellen megkapta a védőanyagot, ő hazahozta, neki nem volt semmi baja, de a férjem egyszerre a WC-n, laborral és a WC előtt
térdelve. Ja, Istenem, de beteg volt, szegény.
Nagyon.
Nekem kettő kérdésem van. Az egyik aláscsillapítás, mert most hallunk mindenfélét, hogy nem kell lázat csillapítani, régebben kellett lázat csillapítani, már egészen hőemelkedéstől, most egyáltalán nem kell lázat csillapítani, hogy akkor most hogy igazodjunk el így a tanult, illetve az új hullámos információk keresztüzében.
Igen, most van egy olyan változás, ami szerint 38-5 fok alatt nem kell lázat csillapítani, csak 38-5 fölött. Persze ez attól is függ, hogy hol mérjük, meg hogy mérjük, mert sajnos a lázat, mert még mindig van az a javaslat, hogy például a végbélben mért hőmérsékletből le kell vonni fél fokot, de hát mi nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy a bőrhőmérséklete milyen, mert hogyha levonjuk, akkor többé-kevésbé bőrhőmérsékletet kapjuk, hanem azt, a belső hőmérsékletet, amin a szervei működnek, azt meg így tudjuk megmérni. Hogyha valamilyen testüreghez közeli helyen mérjük a lázat, és nem vonunk le belőle semmit. Vannak olyan hőmérők, amik a fülben alkalmasak mérése, ez elég nehéz, mert nem tudják, nem magyarázzák el, hogy kell a fülkagylót meghúzni ahhoz, hogy a hallójárat kiegyenesedjen. És hogyha nem egyenes hallójáratba dugják be ezt a mérőkét, akkor annak a mérőeszköznek a sugár fénye, tehát egy ilyen kis érzékelő fény van benne, az neki csapódik a hallójárat falának, és nem a dobhártyának, hanem a hallójárat falának, és akkor már fals értéket mér. Vannak a homlokhőmérők, amik megint csak a hőközponthoz közel, tehát a fejen próbálják megmérni a hőmérsékletet. Én azt használom, és ez jól működik. A végbélből mért hőmérsékletből tehát úgy szól a fáma, hogy le kell vonni felet, nem kell levonni abból se, és az össze, mindig azt kell nézni, mit mutat a hőmérő. Jó, oké, eljutottunk a 38-5-ig, az egy ilyen vízválasztó, hogy mit csináljunk, vagy 37-9, vagy 38-2, és akkor ott a dilemma, amit mondtál, hogy akkor mi legyen. Azt kell megnézni, hogy mennyi a normál testhőmérséklete egy gyereknek. Tehát amikor hazaviszik a vagy megszületik, és otthon születik, vagy bárhol születik, én azt szoktam tanácsolni, hogy mérjék meg néhány napon keresztül az ő normál hőmérsékletét, amikor kutyabaja nincsen. Mert különben mihez fogjuk hasonlítani azt a hőmérsékletet, amiről a könyvet, hogyha kinyitjuk, azt mondja, hogy láz. Hát lehet, hogy ennek a gyereknek alaphőmérséklete is 37-5, hát akkor ő neki a 38-5, ráadásul, hogyha tök jól van, nem látszik, hogy fájdalma van, nem látszik, hogy nyüglődik, akkor egészen másképpen kell értékelni azt a hőmérsékletet, ami a tankönyvben le van írva, mint határvonal. Tehát, hogy észre kell nézni ezeket, és mindig azt kell nézni, hogy ki az, aki lázas. Tehát nagyon jó, hogyha tudjuk, hogy milyen az alaphőmérséklete, megnézzük, hogy egy emelkedett testhőmérsékletnél az ő általános állapota milyen. Mert hogyha a 38-2-nél, ugye, ami még nem ért el a 8-5-öt, de ő már elfekszik, vonyít, killódik, látszik, hogy fáj valami, akkor nem fogom megvárni a 38-6-ot, hanem azt mondom, hogy úristen, a lázcsillapítók azért fájdalomcsillapítók is, ezt nem szabad elfelejteni, legalábbis amiket mostanában használunk, meg gyulladáscsökkentő hatása is van soknak, vagy többnek, ezért akkor beadjuk előbb. Tehát mindig azt kell nézni, hogy az emelkedett testhőmérsékletű gyereknek milyen az általános állapota, és szándékosan nem a lázat mondtam, hanem az emelkedett testhőmérsékletet. És ennek megfelelően kezdjük el csillapítani itt ebben a határzónában, mondjuk 38-5-nél. De később is. Mert van, aki tök jó bírja mondjuk a 39-et is. És azzal ott szaladgál, meg iszik, még falatozik is valamit, de az, hogy egyen, az nem olyan nagyon lényeges, mint az, hogy igyon. Tehát ezeket is végig kell nézni, hogy van-e fájdalma, van-e folyadékpótlása lehetőség, mert maga az emelkedett hőmérséklet is extrém megnöveli a légzésszámot, és a légzéssel mi párologtatunk folyadékot. Vagy izzadás jön, és az izzadása is veszít folyadékot, tehát ezért nagyon fontos, hogy van-e folyadékpótlása lehetőség. Hogyha egy nem együttműködő gyerekről van szó, mert hogy fájdalma van, de nagyon izzad, és nyöszörög, és látszik, hogy nem tudjuk itatni, akkor el kell kezdeni a fájdalomcsillapítást, lázcsillapítást előbb is, azért, hogy kontaktusba tudjuk vonni, hogy kontaktusképes legyen, és akkor el kell tudjuk kezdeni itatgatni. És akkor már a láz is jobban, lehet, hogy a szervezete le tudja győzni, vagy a szervezet tehát igen, legyőzi a lázat, azért, mert tudtunk neki folyadékot adni. Ezek nagyon egyszerű dolgok. Csak az a baj, hogy nagyon erős a Hú, ez a táblázatokban való gondolkodás. Nem tudom másképpen mondani. Ott a séma, összeadjuk az adatokat erre, hogyha nem lila az arca, akkor egyes pontot adunk arra, kettes pontot, végén ösztön, ötös, akkor nem kell lázat csinálni. Ez nem így van. Ezek a, határozzuk meg, hogy hányos a szkórja, nem mindegy. Egyessel is lehet nagyon szarú valaki, meg tízessel is tök jól, de most ez kicsit túlzással, de tényleg így van. Ezt azért kell így mondani, hogy gondolkozzanak már józan eszükkel. Ne táblázatba gyömöszöljük már be azt a gyereket, hogy ekkor adom, ekkor nem adom. Remélem nem tűnik bonyolultnak. Szóval én azt szeretném ezt közvetíteni, hogy mindig azt nézzük már meg, aki ott áll előttünk. Ne azt akar rohadék táblázatot, mert azzal elmehetünk a fenébe. Hogyha nem az élő lény nézzük, aki ott van. És aki mondja, vagy akiről látszik, hogy milyenek a tünetei. Az, hogy egy lázas gyerek nem eszik, Isten, nem baj. Nem kell tömni, mert most ő a lázzal van elfoglalva, a fertőzéssel van elfoglalva. A folyadékra, a cukorra nagyon nagy szüksége van. Mert amit mondtam, hogy a gyakori légvételekkel párologtat, az izzadással párologtat, pisil azzal is, elveszít folyadékot, ne adj Isten, hasmenése lesz azzal is. Tehát a folyadék nagyon fontos. A másik pedig a gyerekeknek a cukorháztartása nagyon labilis, és biztos tapasztaltátok, hogy nagyon könnyen olyan lesz a szaga, mint hogyha megivott volna egy a leheletének, azt mondja, hogy megitta volna a körömlak lemosót. Ez azt jelenti, hogy merül ki a máj tartaléka. Tehát cukrot kell adni egy gyereknek, amikor lázas, tehát azt kell figyelni, hogy a cukorháztartása megfelelően, mert abból tud mobilizálni energiát, meg az, hogy milyen a folyadékellátottság. Száraz-e a szája, száraz-e a nyelve, van-e pisije. Mert ameddig van, addig nincs nagy baj, de a folyadékfogyasztást azt nagyon kell figyelni. Egy láznál is.
Ezt a cukros dolgot se hallottam soha.
De ez a táblázatos dolgot, ezt alá tudom én is írni, hogy szegény Frida is az elmúlt 6 hónap minden hónapban a státusznál az volt, hogy na, meg volt az 500 gram, az a bűvös 500 gram. Pedig ez még nem is betegség, az csak a szimplán, hogy megfelelően növekedik-e, gyarapodik-e. Úgyhogy igen.
A másik kérdés, ami a fejemben van, de mondja.
Nem, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, mert én is ezt akartam, a lázasat akartam megkérdezni, és kíváncsi vagyok, hogy mi a másik, amit meg akarsz kérdezni.
Hogy benne vagy a fejemben?
Igen, 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 igen.
A másik kérdés, ez a, hogyha már tünete van, akkor úgysem fertőz, és hogy akkor már úgy is átadták egymásnak, amikor már ilyen nagyon beteg, akkor már az csak, az már csak beteg a gyerek, de nem fertőző.
Hát erre azért csak találgatások vannak. Hogy most a tünetek előtt útira mennyire fertőz, meg a tünetek elején, ezt senki nem fogja 100%-ig megmondani. Nyilván, hogy van a vírusoknak, baktériumoknak egy betelepedése arra a nyálkahártyára, aztán elkezdenek szaporodni, hiszen azért csinál tüneteket, mert szaporodik egyre nagyobb a mennyiség, és akkor utána, hogy a tünetek enyhülnek, akkor pedig a szervezet eltünteti ezeket a vírusokat, vagy baktériumokat. Tehát egy ilyen csúcsot végül is megrajzolhatunk, és többé-kevésbé, azt mondom, hogy többé-kevésbé, így van, hogy a felmenő szakaszban, ahogy növekszik a vírus vagy baktérium szám, akkor nyilván, hogy a külvilágba is üríti, és ahogy enyhülnek a tünetek, mert le tudja győzni a betegséget, úgy az ürített mennyiség csökken. De hogy tutira mennyi, azt nem lehet megmondani. Egy-egy embernél nem lehet megmondani. De így nagy átlagban igen. Tehát akkor, amikor kezd belemenni a betegségbe, nyilván nem visszük sehova, meg akkor, amikor már a lábadozás időszakában van, akkor se visszük sehova, ez a sehova, ez a pláza, gyerekközösség, babazsúr, születésnap, családlát, vagy nagy családlátogatás. És nem csak azért, mert ő fertőz, és megfertőzi a 80 éves nagymamát, vagy a dédit, hanem azért, mert az ő immunrendszer is most épül vissza, és egy másik valaki fogja őt egy mással beköpni. És akkor utána megint jönnek a tünetek. És akkor így lesz ez a fűrészfog. Tehát, hogy a lábadozási időben tényleg meg kell neki adni, hogy szedje össze magát. És tényleg újra energikus legyen, újra jól egyen, és hogy látszódjon rajta, hogy megint van energiája.
Na?
Nem, ez volt az. Én is két dolg, vagyis hát igen, a közben eszembe jutott még egy, amit akartam kérdezni. Az egyik az, hogy akkor egy ideális világban csak akkor viszem óvodába a gyereket, hogyha az orra se folyik, meg nem is köhög, nem is, tehát hogy oké, hogy nem köhög, ez rendben van, de hogy, tehát, hogy szeptembertől márciusig folyik az orruk. Szóval, hogy
Az nem egy ideális világ, mert az kivitelezhetetlen, hogyha csak akkor mennének a gyerekek.
Igen, hogy akkor, akkor folyhat az orra? Akkor vihetem úgy, hogy folyik az orra, de nincs semmi más tünete? Vagy hogy, mert hogy bennem ez napi szinten megfordul reggelente, és már kb. Az Áronnak sírok, hogy most már megint folyik az orra, és most mit csináljak, hogy most vigyem-e vagy nem? Mert hogy egyrészt félek a... Ez most...
Nem,
félek a szülői közösségtől, hogy úristen, én vagyok az, aki beviszem a beteg gyereket, és mindenkit megfertőz, de hát nem lehet otthon 3 hétig azért, mert folyik az orra.
Hát ez egy szétcsúszott világ, amiben vagyunk. Tolerancia nélküli, ilyen egymásnak esős, mert hogyha lenne tolerancia, akkor, és a józanész, és lehet, hogy nagyon kemény, akkor belátnánk azt, hogy ez az időszak, az ősztől tavaszig, ez a betegségek időszaka. De ez mindig is ez volt. Tehát nem kell nagyon visszanézni, de nagyon is vissza lehet nézni az időben. Ez az az időszak. És ez egy illúzió, hogy soha ne legyen senki beteg. Hát nekünk is folyik az orrunk, ha kimegyünk a hidegre, aztán ha bejövünk, akkor ki kell fújni. Néha köhécselünk egy kicsit. Tehát az egy illúzió, hogy tünetmentes legyen valaki, akit bevisznek az ujjba. Olyan nem lehet. Tehát itt kéne az, hogy legyen egy tolerancia, legyen tűrés határ, hogy mi az, amikor már nem visszük. Tényleg, hogyha lázas, akkor nem visszük. Tehát az élet, az egy veszélyes üzem. Na, ha senki nem ígérte, hogy könnyű lesz, de tényleg, ki ígérte? Kinek? Soha senki. Csak az emberek csinálják a parancsokat. Tehát ők szabják a törvényeket. És az emberek bizonyos érdekek mentén mozogva hozzák ezeket a szabályokat. Nyilván, hogy mondhatjuk azt, hogy a nagy közösségi érdek a cél, vagy más érdekek a cél, vagy éppen már nincsen semmilyen cél, hanem már kicsúszik az irányítás, és akkor van az a buta mondat, hogy csak egészségesen hozza be. Mert nincs ilyen. Uh-huh. Tehát ilyen nem lehet. Nyilván lázasan nem visszük be, zöld takonnyal nem visszük be, de az egy kicsit köhög tüsszög, hát, de nem lehet úgy vinni, hogy semmi tünet nincs, és senki nem fogja azt bizonyítani, vagy biztosítani, hogy akinek most nincs tünete, és beviszed, annak nem lesz-e délutánra. Aha. Tehát a toleranciát itt próbálom feszegetni, hogy nem lehet. Nem lehet azt mondani egy szülőre, hogy milyen felelőtlen, mert délután 4 komát taknyos a gyerek, és minek hozta ide, mert biztos tudta már, hogy reggel is, és begyógyszerezte, és nem tudom. Szóval ezek azok a nagyon mérgező körök, amiből bele lehet pörögni.
Igen.
De ehhez meg mi kéne? Az, hogy megengedetten és felvállaltan, hogy mondjam ezt, hogy önfelelősek legyünk, öngondoskodók, vagy hogy elhiggyék azt, hogy felelősen tudunk dönteni a saját életünkről. De valahogy ez így szétcsúszott. Uh-huh. Mert ez a szülő felelőtlen, ez úgyse tudja, hogy mit akar, csak nyomja, csak... Nem. Tehát, hogy azt kéne mondani, hogy itt van, ez a te felelősséged, de akkor vállald. Vállald ezt, és akkor nem kibújni ez alól a felelősséggel, akkor igen, én így döntöttem reggel. Uh-huh. De nem tudhattam azt, hogy délután mi lesz. Csak akkor jönnek a sunnyogások, meg minden, és akkor ez már ilyen végeláthatatlan gomolyakként megy. Föl kéne nőni, és engedni fölnőni az embereket, és dönteni. Csak mindig van, aki meg akarja mondani. Például az orvos-beteg kapcsolatban is ezt látom, hogy erre jártunk, nézze már meg, hogy milyen a torka. Mert nem akarok így neki menni a hétvégének. De mondom, neki ne menjen a hétvégének, nem tehén az, hogy neki menjen ember. Ha oda nem menjen. Jó, van, megnézem. Náthás, adott neki valamit? Nem, megvártam, amíg ide eljövök. Nálunk már az egyre kevesebb az, aki ezt mondja. Mert hogy megszokták, hogy majd a doktornéni megmondja, nem fogom megmondani. Nem fogom megmondani a tutit, én csak segíthetek. És olyan fura, hogy sok olyan kérdést tesznek föl nekem, amit nem nekem kéne föltenni. Ilyen felelő, tehát mint hogyha a hárított felelősség lenne. Most lehet, hogy öncsúnyát fog mondani, de amikor az a férfi és a nő eldöntötték, hogy gyereket akarnak, akkor se kérdeztek meg engem. Tehát van egy minimális felelősség, amit muszáj vállalni. És szerintem vissza kéne vezetni, és akkor megint csak eljutunk az elejére, hogy tájékoztatják a szülőket, vagy hogy nem. Volt régen egy olyan rendszer, úgy hívták, hogy CNT, család és nővédelmi tanácsadás, ahova elmentek az emberek a házasságkötés és a várandóság előtt. És ez működött hosszú évtizedeken keresztül. És ott volt szülészorvos, volt védőnő, volt asszisztens, becsatlakozhatott bába például, és a kérdéseket föl lehetett tenni, és ezeket megválaszolták neki. Ezt a CNT rendszert, ezt totálisan megszüntették, erről nekem személyes tapasztalatom van, mert én nem vettek föl az egyetemre 18 éves koromban, és akkor elmentem dolgozni, és ott dolgoztam. És néztem, hogy ezek itt mit csinálnak. És láttam, hogy ez itt működik. Jöttek a párok, tök buli volt, tök jó volt, ott ültek ketten, egymás kezét fogva, bejöttek, itt leültek, és akkor ott ült a férfi doktor, a szülész, ott ültek a nők, és akkor beszélgettek. Aztán ezt most már ki lehetne bővíteni pszichológussal, vagy mit tudom én, egy kócssal, vagy családterapeutával, vagy nem tudom ki.
Hát igen, csak tudjátok, hogy mi van. Nem meséld el a szülés történetedet, nem akarok rossz sztorikat hallgatni. Ez van. Meg nekem ne panaszkodj az anyaságról. Te akartad, minek akartad. Az én gyerekem lehet, hogy nem olyan lesz. Az én gyerekem...
Biztos, hogy nem olyan
az lesz. Az élem, lehet, hogy átalussza az éjszakát. Most nem tökre ilyen világ van, hogy úgy megyünk neki, hogy én így húzok egy falat, és nem akarom senki más tapasztalatát, történetét, bármiét, élményét, véleményét hallani, mert nekem, én utána olvastam az interneten annak, amit én tudni akarok, nekem szép szülésem lesz, jó lesz, fogok tudni szoptatni, alszik is a gyerekem, mert én tudom, elolvastam azt a 13 és fél tippet, és tudom, nem? Szerintem tökre ez van. És nem vagyunk kíváncsiak, hát én magamról is tudom, hogy úgy megyek a védőnőhöz, hogy jó, mondjuk már harmadik gyerek után, de az elsőnél, és anyuka, van kérdése? És akkor így nem is mered valahol feltenni.
De meg nem is tudod, hogy ő az, aki megválaszolja, mert amikor az elején mondtad, hogy akkor mondjuk a tejtermékről az orvosnak, meg a védőnőnek, tehát hogy tőlük lehetne ezeket megkérdezni, nekem eszembe se jutott egyiktől se ezt
hogy nem megkérdezni. Egy gasztróshoz kell elmenni,
igen,
ugye?
Igen, mert hogy egyszerűen azt mondta, hogy jó, hát akkor most már ehet főzeléket, és körülbelül ennyi volt a hozzátáplálásnak az instrukciója, vagy mikor nem tudom, elvittem a gyerekemet a házi orvoshoz, akkor ledarálta nekem, hogy most milyen oltást fog beadni, fogalmam sem volt, hogy most milyen oltást fog beadni, megkérdeztem háromszor, hogy ez akkor mire jó, ledarálta háromszor, hogy mire jó, de nem értettem meg, hogy most akkor az milyen betegség, most akkor ő neki, tehát, hogy, és akkor az van, hogy akkor 6 perc után kijövök úgy, hogy fura nem tudom, hogy mi történt bent, mert időm nem volt megkérdezni, de hogy még felkészülni sem tudok igazából, mert nem tudom, hogy egyébként őt megkérdezhetem-e erről.
És egyébként lehet, hogy elmondta, csak amikor bemész, akkor tudod, hogy sietned kell, a gyereket feszült, emiatt te feszült leszel, nem tudsz figyelni a doktornénire.
Igen.
Lehet, hogy ő elmondta, de egyszerűen nem jut be az agyadba, hogy mit mondott el, pont azért, mert sietni kell, meg azért, mert sír a gyerek, akkor ráfigyelsz teljesen, és nem a doktornénire, és akkor vége van az egésznek, és úgy érzed, hogy azt se tudom, hogy mi történt
igen,
bent.
Igen.
De akkor hogy lehet ezen segíteni? Mert a megoldás-centrikusnak kéne lenni. Én a magam módján próbálok ebben segíteni, de hallottam olyat, hogy a gyereknek úgy beadtak oltást, hogy azt se tudta az anyuka, hogy oltás következik meg. Mert hogy a szülők is sokfélék. Tehát van, akit például nem érdekel. Tényleg nem érdekel. Oda rakja a gyerekét, csak csinálják, mondják meg, ő mindent úgy fog tenni.
Hát akkor
vagy akár nem is, vagy akár nem is kérdez. De akkor mi lenne a megoldás? Mert úgy akkor ez a helyzet nem jó, és én is látom, hogy nem jó. Vannak ilyen fecskék, akik próbálnak valamit csinálni, de hogy összességében hogy lenne jó?
Hát én elmondom, hogy mi hogy csináljuk, de nem tudom, hogy ez így rendszer szabályos-e, de hozzánk a doktornéni jön. Nem mi megyünk hozzá, mi sose voltunk bent a rendelésen, hanem mindig ő jön ki hozzánk, hogyha szükségünk van a segítségére. Ott van a mi otthonunkban, akkor a gyerek nyugodtabb, akkor én nyugodtabb vagyok, és akkor van idő, és mindent át tudunk beszélni. Mi így csináljuk.
Igen, van. Ilyen az én praxisomban is van, aki azt szeretné, hogy az otthonában legyen ez a tájékoztatás. De képzeld el, hogy nekem most 960 gyerek van a praxisomban.
Tudom.
És nem lehet 960 helyre elmenni.
Tudom.
Mert ez az iszonyat. Hát akkor nem lehet.
960 gyerek.
Igen.
Úristen.
Ez egy ilyen átlagos szám. Hát ezek után meg se sértődök, hogyha Fridát is leemelze a doktornénink. 1000 gyerek. Az
meg kell kérdezni, hogy hány gyereke van. Nem tudom. Nekem az egyik kolléganőmnek 560 van.
Uh-huh. De az is.
Hát nyilván nem véletlenül van az egyik doktornéninek több páciens a másiknak, tehát, meg hogy kevesebb szabad orvos választás van, ugye. Sok mindent elmondanak a számok.
Tehát nagyon nagyok a különbségek. Tehát létszámbeli különbség. Tehát nem nyilván egy-egy alkalommal, vagy egy-egy esetben meg lehet ezt tenni. 15 éve vagyok ebben a praxisban, kellett kijárni. Akkor úgy volt, hogy ki kell járni. De most képzeljétek el, hogy vadidegenként bemész egy lakásba. Engem ez nagyon... Egy idő múlva már nem volt jó. Uh-huh. Bemegyek, látom a fürdőszobájukat, akkor ott, hát kezet kéne most, de hol? És akkor megtöröld a büdös törölközőbe, és nem tudod, hogy ki mit törölt bele előtted.
És hát akkor nyilván mielőtt jön a doktornén, ezért tiszta törölköző.
Mondod ezt te?
Igen, de nem az
átlan. 15 év alatt nagyon sok mindent láttam, komolyan. És az elődömtől is hallottam. Uh-huh. És akkor megyek úttalan utakon, és megyek föl a lépcsőházakban, mint egy házaló. Esküszöm, ez volt az érzésem.
Nem hiszem.
Nem volt jó. És én csodálom a védőnőket, akik mennek. De tényleg csodálom, mert másmilyenek vagyunk. Például van, aki tök jó köszörűsnek. Tudod, beállt a bérházas, itt a köszörűs, vitték le, és akkor ment a következő ház, de én nem vagyok köszörűs.
Értem.
Én inkább a rendelőmben szeretném kialakítani azt a helyet, ahol fotel van, szoktatási lehetőség van, nem neonfény van, hanem normális fény. Tudok adni egy teát például, lehet, hogy ez egy illúzió, de én ilyet szeretnék csinálni. Vagy például meg szoktam kérdezni a szülőktől, hogy, és mert hogy elmondják, hogy a nagyszülők sincsenek, mert látszik rajtuk, hogy valami baj van az anyukának, és érzem, hogy minden rendben van, hát meghalt az apukája, vagy kórházban van az apukája. És utána megkérdezem, hogy ez egy nagyon apró gesztus, de valójában nagy. Mert nekem könnyű, mert meg tudom jegyezni az arcokat, a történeteket. Van, aki nem vizuális, nem tudja. És megkérdezem, hogy és hogy van az édesanyja azután, hogy elvesztette az apukáját. Vagy hogy mindig megkérdezem, hogy van covidos a családban. És akkor elkezdi mondani. Nekem az nagyon fontos info, hogy a gyerek nem lehet-e az, aki éppen taknyos. De egyébként meg érdekel, hogy milyen az a család, ahonnan jön. Én nem tudom, én így működöm. Szóval biztos nem egy átlagos, hogyha más ülne itt, akkor mást mondana. De nekem mindig az a célom, vagy az volt, hogy szóval nagyon egyszerű családból származom. Tényleg, vidékről. Nagyon egyszerűek a nagyszüleim. Nagyon nagy szeretettel élték az életüket. És én vagyok tulajdonképpen az első, aki egyetemet végzett a családomban. Én voltam az első. Mondhatom azt, hogy első generációs értelmiségi vagyok. Én az egyetemi szünetekben hazamentem a nagymamámhoz, és egyeltük a mákot. Meg amikor már orvos voltam, akkor is hazamentem, és dolgoztam vele meg. Szóval, hogy azt láttam, én így nőttem föl, hogy ha valakivel foglalkozom, az nekem fontos. Vagy ha nem fontos, akkor nem foglalkozom vele. Tehát nem csinálom azt, hogy tégy úgy, mintha. Meg azt, hogy csak azért csinálom, mert hasznom van belőle, vagy előnyöm származik belőle. Ha nem tudom így szívemből csinálni, akkor nem csinálom. Mert ahhoz túl rövid egy élet, hogy úgy lehessen csinálni. Persze én is hibázom, nem? Ez nem azt jelenti, hogy rózsaszín ködbe van az egész. Hát hibázom, mert elfáradok, mert beteg leszek, mert nem tudom mi. De akkor megmondom, hogy bocsánat, hülye voltam, vagy ezt elrontottam. És itt nem egy ilyen illuzórikus, vagy egy ilyen rózsaszín valamit akarok bemutatni azzal, hogy elmondom, hogy én hogy működöm, hanem azt, ahogy nekem az én mércém szerint van ez. Én megpróbálom így csinálni, mert így vagyok önazonos. De azért nem tudok felelősséget válni, hogy más mit csinál, más orvos mit csinál. De azt, amit én gondolok, azt nagyon szeretném megvalósítani. Még van rá talán egy kis idő.
Jó, nyilván ez az adás nem fogja, tehát hogy nem lesz egy pont a mondat végén ebbe az adásba, szóval, hogy szerintem ez olyan téma, amit nem itt fogunk tudni megoldani. De jó lenne, de nem itt fogjuk megoldani, de talán azt így kimondhatjuk azt, hogy akár az élet minden más területén, hogyha beszélünk a pedagógusokkal, óvónénikkel, a gyerekorvossal, hogyha kicsit több jut, mint 6 perc, akkor lehet, hogy kicsi apró változásokkal, de egy jobb irányba tudnánk elmenni. Úgyhogy talán ez így a konklúziója ennek az adásnak. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és beszélgettél velünk.
Köszönöm,
köszönjük.
Én is köszönöm, hogy megismerhettel.
Sziasztok!
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 Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az info@evamagazin.hu e-mail címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj Anyukám néven találtok meg.
Ott ugyanis velünk a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeteket.
Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.